Mindenkit, köszönöm a lehetőséget a részvételre. Az általam választott téma az egyébként a leendő szakdolgozatom témája is, a PTE Műszaki és Informatikai Kar MSC mérnök informatikus hallgatója vagyok, és a konzulensem, illetve témavezetőm dr. Váradi Géza egyetemi docens úr, és az ő javaslatára kezdtem el foglalkozni ezzel a témával, ami nem tudom mennyire rejtélyes, de ugye egy aktív referencia alapú szinkorrekciós eljárás kidolgozását jelentené. Annak, aki annyira elsőre nem rakta össze, hogy miről is szólhat a történet, a dolog arról szól, hogy ha fogunk egy objektumot és lefényképezzük akár ugyanazzal a kamerával, vagy hasonló paraméterű kamerákkal eltérő körülmények között, akkor elképzelhető, hogy a képeken nagyon eltérő színinformációkat fog rögzíteni ez a kamera. És abban az esetben, hogyha nem fontosak a színinformációk, mert mondjuk csak annyit kell tudnunk, hogy ez lambéria-e vagy sem, akkor ezzel nincs is probléma, de hogyha az lenne a feladat, hogy ehhez a lefotózott lambériához válasszunk esetleg valamilyen festéket, ami színazonos ezzel a termékkel, akkor már nagy gondban lennénk, hiszen a három fényképp ugyanarról a lambériáról készült, és kifejezetten nehéz lehet eldönteni azt, hogy most akkor a boltban áldogálva melyik festéket is válasszuk. Ugye azért vagyok egy kicsit gondban, mert fogalmam sincs, hogy ki előtt milyen kijelző van, és én igyekeztem olyan színű dolgokat ide varázsolni, ami talán átmegy többszörös tömörítés, meg mindenféle monitoron keresztül is, de ugye nem tudom azt, hogy mi látszik a másik oldalon. Egy gyakorlatilag ugyanolyan színű lambéria három különböző színben megjelenítve itt előttem, remélem, hogy a másik oldalon is.
Igen? Visszaigazolom, hogy határozottan különbözik a háromnak a színe.
Jó, hát ennek örülök. Akkor lehet, hogy még a tömörítési eljárások, meg itt a hálózati kommunikáció során még nagyobb az eltérés. De tényleg, tehát valóban ugyanarról a darabról készültek ezek a fotók, és nem csak ilyen egyszerű példákat lehet hozni, hanem olyan példát is lehet hozni, amikor mondjuk valamilyen automatizált rendszerrel készítünk fotókat, mondjuk egy drónra szerelt kamerával megyünk végig egy mezőgazdasági területen, és el kell dönteni azt, hogy kell öntözni, vagy nem kell öntözni. Erre akár a növények színe is utalhat, sőt utal, illetve hát mondjuk beérette a termés, vagy nem. És itt is különböző színbeállításoknál, az egyiknél az ember szeme azt gondolná elsőre, hogy ez itt semmi szükség öntözésre, és még a termény biztos, hogy nem érett be, a másik oldalon pedig ugyanarról a területről egy másik színhatás miatt az embernek az az érzése támad, hogy itt valami nem oké, tehát vagy aratni kellene, vagy öntözni kellene, mert úgy tűnik, hogy el akar száradni a növény. És gyakorlatilag sem az előző esetben, sem ebben az esetben nincs arról információnk, hogy valójában ez a növény, illetve valójában ez a lambéria milyen színű volt, amikor lefényképeztük. Ezt úgy lehet esetleg kompenzálni, hogy valamilyen referencia színértéket hozzáadunk ehhez a képhez, vagy hozzáadunk az általunk készített képekhez. Ugye a képfeldolgozás során van egy olyan probléma, amitől az elején meg is ijedtem és említettem is, hogy ugye nem tudom, hogy ki mit lát a monitorján. Ez a projekt nem azzal foglalkozik, hogy a monitoron, illetve a nyomtatón megjelenő kép legyen színhelyes, hanem csak annyit tűz ki célul, hogy a képben tárolt információ legyen színhelyes, vagy legyen kalibrálható valamilyen módon. A digitális kamerák nagy része, amikor elkészítjük a fényképet, akkor a kép készítés paramétereit automatikusan konfigurálja. Ugye a legegyszerűbb példa erre a mobiltelefonok esetében. Előveszem, bekapcsolom a kamera alkalmazást, esetleg fókuszálok valahova, és már nyomom az első több billentyűt, és kész a kép, és mehetek tovább. Fogalmam sincs arról, hogy a különböző képkészítési paraméterek milyen értékre lettek beállítva, örülök neki, hogy minden képem szép és egyre szebb, sőt ugye a mobiltelefonoknál vannak külön ilyen színkiemelő, meg szépség előállító mindenféle segédeszközök is. Viszont ugye nem tudjuk azt, hogy a színhelyesség az milyen lesz, és azokban az esetekben, ahol ez fontos, ott nem tudjuk, hogy milyen volt a kiindulási információ, és ahogyan említettem, valamilyen kalibrációs adatot szeretnénk a képen elhelyezni, ami alapján ugye az utólagos korrekciót, az utólagos színkorrekciót meg lehet tenni. Ha visszatérek kicsit az előbb említett problémához, ez a Lambéria lett a kedvenc fotóalanyom. A digitális fényképeken a képi tartalom mellett egy csomó metaadatot rögzítenek ezek a kamerák, amelyeknek egy részével vissza lehet következtetni arra, hogy milyen körülmények között készült ez a digitális fénykép, és egy része segíthet nekünk abban, hogy a kamera mit gondolt arról, hogy miért változtatta meg a színbeállításait, és ugye ez azért érdekes, mert a színeket legjobban befolyásoló paraméter, az a fehér egyensúly, az angolul ugye a white balance tulajdonság, az mind a három esetben automatikus értéken volt. Ez azt jelenti, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen értékre állította be magát, számított valamit, és ehhez képest beállította a szenzornak a működését, és rögzítette a megadott képet, és az az egy információ nem áll rendelkezésünkre, hogy vajon milyen lehetett az eredeti fényforrásunk színhőmérséklete, hogy vissza tudjunk számolni egy kicsit az eredeti színére az objektumnak, amit fényképeztünk. Csináltam ilyen mesterségesen előállított fényképeket is, ez három fénykép, szándékosan más fehér egyensúly értékekkel elkészítve, és hogyha ezeknek a fényképeknek megnézem a színösszetevőit, így hisztogramokra bontva, ugye a három alap színösszetevőre bontottam szét a képet, ugye a piros, a zöld és a kék, látszik az, hogy a fehér egyensúly változásával ezek a hisztogramok nem csak jobbra-balra tolódnak el, illetve a plusz-minusz irányba változik a magasságuk, hanem elég jelentősen összekeverednek, tehát a fehér egyensúly állítás és a fehér egyensúly alapján a színhelyesség utólagos korrekciója sajnos nem megoldható azzal, hogy az alapszínösszetevőknek az értékeit módosítjuk egy kicsit, hanem ez egy kicsit komplexebb feladat, és ezért nagyon hasznos az, hogyha rendelkezésre állnak nekünk referencia színek. Ugye, ahogy mondtam, a profi fotósok is használnak ilyen színreferencia kártyákat, meg referencia eszközöket. Ez itt a képen látható kis kártya az egyik ilyen legkisebb általánosan alkalmazott színkorrekciós eszköz. Amennyiben ez a kis kártya szerepel a képen, akkor a rajta szereplő hiteles színkockák értékeiből vissza lehet számolni azt, hogy milyen lehetett a fénykép során alkalmazott valódi fényforrás, a fényforrásnak a valódi színhőmérséklete, és utólagos színkorrekciót lehet végezni. Már egész korán elkezdtek kutatási anyagokat készíteni azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt automatikusan megtalálni, ezt a kis kártyát a képen, ha van ilyen, és hogyan lehetne automatizálni ennek a folyamatát, hogy betöltöm a képet, rajt van ez a színkorrekciós kártya, és automatikusan elvégeztetni az utólagos színkorrekciót a szoftverrel. Ez ott tart jelenleg, hogy az Adobe-nak több terméke is ezt már meg tudja tenni, tehát korábban, ami évekkel ezelőtt megjelent kutatási anyagban, az már beépült a kereskedelmi szoftvereknek a funkcionalitásai közé, és ilyen egyszerű esetekben, amikor egy ilyen színkártyát el tudok helyezni, akkor már el tudom végezni az utólagos színkorrekciót gyakorlatilag többé-kevésbé automatikusan. Nagyon sok kutatási anyagot és hasznos információt találtam itt a az Image Processing Online-nak a weblapján gyakorlatilag most már 10 évre visszamenőleg gyűjtenek, és lehet publikálni képfeldolgozással kapcsolatos anyagokat. A jelen témában is nagyon sok információt tudtam tőlük szerezni. Ugye, hogyan is működik a képrögzítés? Egy olyan példát hoztam fel, ami az emberek tudatában úgy él, hogy ez a Raspberry Pi, ez egy tulajdonképpen bármire és bármilyen módon felhasználható eszköz, teljesen open source környezetben működik. Ennek ellenére a kép készítése során a csatlakoztatott kamera esetén a képnek az előfeldolgozása az már a központi egység GPU-jához tartozó firmware-ben megtörténik, ami viszont már nem része ennek az open source történetnek, hanem ez a zárt, a gyártó által biztosított firmware-nek a része, amiről nem pontosan tudjuk, hogy hogyan működik, és ahogy láttuk az előző képeken, hogyha automatikusan van állítva a fehér egyensúly beállításának az értéke, nem tudom lekérdezni azt, hogy oké, automatikus, de mennyi volt. Csak annyi információt tudok róla lekérdezni, hogy automatikus, és nem segíti azt, hogy az utólagos színkorrekciót elvégezzem. Ennek ellenére, mivel ez a Raspberry Pi, ez egy nagyon kicsi, integrált, könnyen és gyorsan felhasználható környezetet biztosít a fejlesztők számára, ezt a környezetet választottam a megvalósításhoz, amit majd később megpróbálok ismertetni. Ugye kérdés az, hogy milyen legyen ez a kalibrációs kiegészítő. Az előbb látott színes kis kártya az egy nagyon jó ötlet, de egy ettől kompaktabb megoldást szerettünk volna kialakítani. Az egyik lehetőség az, hogy 3 színes LED a kamera látóterében valahol elhelyezve. Ez ugye a 3 színes LED alatt értem a 3 alapszint megjelenítő piros, zöld és kék ledeket, vagy egy fehér LED-del megvilágított színminta, ami referencia színmintaként felhasználható. Ebben az esetben ugye ott a LED és a színmintára vetülő árnyékok miatt az egész mintának az elhelyezése kicsit bonyolultabb lenne, illetve lett volna, és ugye ezt lehetett volna tovább bonyolítani a két különböző színű, különböző fehér LED-del és a hozzá tartozó megvilágított színmintával. A különböző fehér LED alatt az a megoldás volt, hogy ugye a fehérnek a különböző színhőmérsékletű változatai, ugye a köznyelvben a hidegfehér és a melegfehér közötti átmenetet képező bármelyik fehér LED, és az ezeknek a különböző módon történő szabályozásával történhetett volna még a mintának a kialakítása. Az egyszerűség és a tapasztalatok miatt a 3 darab színes LED-re esett a választásunk. Ezt a 3 darab LED-et elméletileg viszonylag könnyű szabályozni a kamera látóterében fényerősség szempontjából, és a megvilágított színmintákkal ellentétben itt nincsenek ilyen árnyékosodási, meg egyéb problémák. És ugye a kérdés az, hogy hol helyezzük el ezt a referenciát. Az előbb látott képen ott a kedves turista kezében tartja ezt a színmintát, ami még elfogadható is lehet, hogy ugye a témához közel helyezzük el, ott kerüljön elhelyezésre a kalibrációs minta, ahol amit fényképezünk, de hogyha végiggondoljuk azt, hogy a drónnal fényképezünk egy búzamezőt vagy egy épületet, akkor viszonylag nehéz azt megoldani, hogy a búzamezőn szaladgál valaki a drón alatt, és mutogatja a különböző referencia mintáinkat, úgyhogy inkább abba a megoldásba kell gondolkodnunk, hogy a kameránál kerüljön elhelyezésre ez a referencia minta, és ugye, hogy fix vagy valamilyen szabályozható értékű történet legyen, a ledekről azt kell tudni, hogy nagyon kicsi területen nagyon nagy fényáramot biztosítanak, és szinte biztos, hogy egy normál fényerővel világító LED, az a LED területén a kép túl lesz exponálva, mert a szenzor nem tudja beállítani magát úgy, hogy a kép többi területe az egy normális fényerősséget biztosít, de azon a néhány milliméteren pedig hatalmas fényerővel világít egy LED, úgyhogy mindenképpen szükséges a kameránál egy szabályozható fényforrásra rendelkező referencia mintát elhelyeznünk. A fényerő szabályozására a LED-eknél, aki már foglalkozott ezzel a témával, az viszonylag egyszerűen megoldható, mert az impulzus szélesség modulációval a LED-ek fényereje többé-kevésbé lineárisan változtatható, viszont azzal van egy olyan probléma, hogy itt van róla egy kis animációm, hogy ugye annak az alapfrekvenciája és az exponálás során használt exponálási idő között nagyságrendi eltérésnek kell lennie, mert hogyha ez az impulzus szélesség modulációval kis frekvenciát választunk, és az exponálási időm rövid, akkor elképzelhető, hogy a LED-nek vagy csak a ki, vagy csak a bekapcsolt állapotát fogom lefotózni, és ezáltal fals értékeket fogok kapni. Ugye az impulzus szélesség moduláció az azt jelenti, hogy az emberi szem számára fényerő szabályozott, de gyakorlatilag a ki és a bekapcsolások időtartamát változtatja a vezérlő áramkör. A PWM mellett ugye lehetőség van még ugye az áramkorlátos megoldás megvalósítására is, amikor ugye a LED munkapontjával játszva nem engedünk át annyi áramot, illetve az áram mennyiségével játszva változtatjuk a LED-nek a fényerejét. Ez egy sokkal bonyolultabb kapcsolást igényel, mint a gyakorlatilag rendelkezésre álló PWM, ezért ez csak egy részben került felhasználásra, és egyéb megoldás keresésére nem volt szükség a mi esetünkben. A következő kérdés az volt, amivel meg kellett birkózni, hogy hogyan történjen az, hogy milyen módszerrel állítsuk be ennek a referencia színmintának a fényerejét, hogyan érzékeljük a kamera által látott területnek a fényerejét, vagy a fény minőségét. Ugye egy fényerőméréssel az a probléma, hogy elképzelhető, hogy amíg a kameránk az egy jól megvilágított helyen van, de én befényképezek valamilyen árnyékos helyre, akkor a kamerán elhelyezett fényerőmérő totálisan fals eredményeket ad, illetve ennek az ellenkezője is előfordulhat. Ezért ugye ez a lehetőség korlátozottan használható. A másik lehetőség az, hogy fogok még egy kamerát, és azt a második kamerát csak arra használom, hogy színinformációkat, fényerő információkat és színhőmérséklet információkat nyerek ki belőle folyamatosan, amíg a másikkal tudok fényképezgetni. Ez ugye azt jelenti, hogy plusz egy kamerát a rendszerhez csatlakoztatnom kéne, vagy azt a megoldást választom, hogy egy kamerát használok, az egyik időpillanatban megnézem a kamerától látott képből, hogy milyen fényerő és színhőmérséklet információkkal rendelkezünk. A következő pillanatban beállítom a referenciaértéket úgy, ahogy azt az előbb látott képből szükségesnek tartom, és a harmadik időpillanatban pedig elkészítem a fényképet, ami elméletileg a megfelelően beállított referenciaértéket fogja rögzíteni. Ezzel a megoldással az a baj, hogy ennek a három lépésnek viszonylag gyorsan kell történnie, mert hogyha itt nagyobb időbeni eltérés van, akkor mire elkészítem a fényképet, egy mozgó kamera esetében már lehet, hogy tovább mozdultunk, és megváltoznak a fényviszonyok a kép elkészítése és a referencia értékbeállítása között. Ugye hogyan történt a megvalósítás, hogyan történtek a megvalósítás első lépései? Ugye fogtam a rendelkezésre álló jelenleg legkisebb Raspberry Pi áramkört, mini számítógépet, ez a 3A pluszos verzió. Súlyban, méretben is a legkisebb, viszont van benne mindenféle vezeték nélküli technológiát támogató lehetőség, Wi-Fi, Bluetooth, egyebek. Van benne 4 magas processzor, hogy számolgatni is tudjon. Ehhez csatlakoztattam ugye a hozzá ezen a buszon csatlakoztatható kamerát, és ugye a az általános kibemeneti portok segítségével, ugye amikor láthatók a felső során az áramkörnek, megvalósítható volt, hogy ez az áramkör közvetlenül tápot adjon a referenciálként használt ledeknek, meg is lehet vele valósítani a beépített funkciók segítségével a fényerőszabályozást, és ugyanezen portok segítségével kapcsolni tudtam fényérzékelőt és színérzékelőt is a rendszerhez, tehát nem kellett külön műszereket bevásárolni, illetve csatlakoztatni a projekthez, hogy ez a dolog működni tudjon. Látom, hogy a 20 perc környékén járok, igyekszem gyorsan, ügyesen összefoglalni, még jó. Szerintem még az előbb nyertünk pár percet, és akkor még talán be tudom fejezni. Azért, hogy be tudjam állítani a színét és a fényerejét ezeknek a referencia ledeknek, szükség volt fényerő és színérzékelő szenzorokra. Én az egyszerű, a bal oldalon látható egyszerű szenzor helyett egy ilyen komplexebb megoldást választottam. Ő már egy digitális interfésszel I2C buszon csatlakoztatható a Raspberry Pi-hoz, illetve minden máshoz, ami ezt támogatja, és a rajta lévő középső kis szenzor alkalmas egyszerű fényerőérzékelésre is, és színérzékelésre is. A tapasztalatok szerint sajnos a színérzékelésre nem tökéletes, mert a szenzoron alkalmazott fólia az nem szűri tökéletesen a színkomponenseket, és áthallások vannak, tehát kék fénnyel megvilágítva mutat valamennyit piros és zöld értékekből is, viszont szín fényerő mérésre tökéletesen bevált. Egy házilag is elkészíthető ilyen kis precíziós eszközzel a ledek befogatása, gyors cseréje és mérése megvalósítható volt. Természetesen a mérés során ez a szerkezet kapott egy külső matt fekete burkolatot, hogy ott a visszavert meg a külső fények ne befolyásolják a mérési eredményeket. Tapasztalataim a ledekkel kapcsolatban: a két egyformának tűnő led nagyon különböző fénymennyiséget állíthat nekünk elő. Ez talán látszik a képen is, hogy ugyanabnak az áramkörnek a részei, mind a kettő 5 mm-es piros led, és az egyik majdnem kivilágítja az ember szemét, a másik meg éppen hogy csak pislákol. Ez részemről egy kis marketing fogás, mert ők nem egyformák, ők csak ugyanúgy néznek ki, viszont garantáltan ugyanannak a gyártónak ugyanaz a szériája több mint 25%-os eltéréssel bírhat 5 tetszőlegesen választott LED esetén. Ez ugye az én, hogy a kalibráláshoz akarom felhasználni ezeket a ledeket, ez a 25% nem nagyon fér bele. Gyakorlatilag az volt a tapasztalatom, hogy minden egyes ledhez egyedileg kell beállítanom az előtét ellenállásokat ahhoz, hogy hasonló színértékeket kapjak. És ugye még egy nagyon érdekes dolog, ami nem biztos, hogy a ledekkel kapcsolatban így mindenkinek eszébe jut, hogy ugyanazon kialakítású ledek, amik a gyártók szerint is testvérek, de különböző színűek, az előzőeknél sokkal nagyobb mértékben eltérnek, hiszen a különböző színű ledekhez különböző kémiai eljárásokat, különböző anyagokat használnak fel, ezért ugye a nyitófeszültség, meg a működésükhöz szükséges áramerősség jelentősen eltér, és ugyanolyan környezetbe helyezve őket, látszik itt a grafikonon, hogy a piros LED jóval erősebben, nagyságrenddel erősebben világít, mint a zöld és a kék LED, de nekem szükségem van arra, hogy ez a három LED, bármelyik három LED azonos mennyiségű fényáramot állítson elő. Ehhez ugye azt a megoldást választottam, hogy mindegyikhez az adott, mondjuk itt az ábrán látható százas szinthez tartozó ellenállás értéket építettem be az áramkörbe, tehát különböző előtét ellenállásokkal valósítottam meg azt, hogy azonos fényerejük legyen, és ezt követően, hogyha megfelelően kalibráltam az előtét ellenállásokkal a ledeket, akkor a PWM ezzel az impulzus szélesség modulációval már lineárisan minimális eltéréssel volt szabályozható a ledeknek a fényereje, és ez már gyakorlatilag olyan eredményt adott, ami felhasználható akár arra, hogy ők együttesen egy közös kapcsolás részeként valamilyen referencia értéket képviselnek. Így néz ki a beta vagy alfa verziójú kapcsolás. Ott látszanak még a kalibrálós ellenállások is. És ugye azért, hogy ez a történet elhelyezhető legyen a kamera látóterébe, kialakításra került egy ilyen tokozás, ami majd valamelyik sarkában a kamerának elhelyezésre került. Ez a kép egyébként tökéletesen mutatja azt, hogy milyen az, hogyha túl van exponálva a ledekhez tartozó rész, hiszen látjuk, hogy az ott piros, zöld és kék, de ha belenézek a led közepébe, akkor az fehér. És ugye a kalibrációs eljárásnál pont a középső részeket kell majd figyelembe venni, tehát ez egy túl exponált rész, így jóval vissza kell majd venni a fényerőből, hogy ez felhasználható legyen. És ugye megvannak a technikai feltételei annak, hogy ez a minta elhelyezésre kerüljön, és itt ami feladatunk van még, az, hogy a fényerő, tehát a szükséges fényerő beállítását hogyan lehet meghatározni jól. Fényerőmérés, valószínűleg az lesz a megoldás, hogy a fényerőmérés és a kamera által látott kép kombinációja adja majd a beállítás megfelelő módját, és ezt szeretnék eljutni odáig, hogy ez a minta automatikusan detektálva legyen majd a kameraképen, hogy ne kézzel kelljen kijelölni, hogy honnan vegyük a színértékeket, és ugye ami az utolsó és nagy lépés lesz, hogy a kinyert színadatokból megcsinálni azt az eljárást, ami visszaszámolja, tehát a színhelyes képet előállítja, és ott már lesz lehetőség összehasonlítani a rendelkezésre álló referencia nélkül is színkalibrálós eljárásokkal. Például az OpenCV-ben van ez az X-fotó eljárás, és utána lehet majd következtetéseket levonni a projekt sikerességéről. Igen, és gyakorlatilag akkor, ahogy mondta Péter, kérdéseket majd írásban és utólagosan, én akkor köszönöm szépen a figyelmet, és itt kigyűjtöttem néhány forrásként felhasznált anyagnak az elérhetőségét. És akkor nagyjából én végeztem. Köszönöm szépen a lehetőséget.